Hölgyeim és Uraim, a Reneszánsz Osztály felolvasó üléseinek a sorozatában egy különleges fél évünk van. Nem tudom, hogy figyelték-e azokat a tematikai összefüggéseket, amelyek az előadások között kirajzolódnak. Volt itt szó a 17. századi Csehországról, volt itt szó a 17. századi Magyar Királyság északi területén élő szláv ajkú, de írásban a biblikus cseh nyelvet használó populációról, annak történeti tudatáról, és most az erdélyi románsághoz érkeztünk, pontosabban ahhoz a nagyon érdekes kérdéshez, hogy havasalföldi eredetű családok, akár Erdélyben, akár a Magyar Királyság területén milyen szerephez juthattak, milyen általános tipikus és milyen különleges egyéni karriertörténetek, illetőleg genealógiai családi történetek látszanak itt kirajzolódni. Ahogyan tudják, Olá Miklós levelezésének kritikai kiadása folyamatban van az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályán. A mai egyik előadó, Szilágyi Emőke, nem más, mint ennek a kritikai és kiadás sorozatnak a készítője. Az első kötet, mint tudják, megjelent. Rövidesen egy digitális online változat is elérhető lesz belőle. A második kötet műben van, jövőre várható megjelenése. A másik előadó, akivel tehát párban vannak és összeadják a mai napon szakértelmüket, Nagy Levente tanár úr, a Rebakucs közösség ugyancsak törzsgyökeres régi tagja, az ELTE bölcsészettudományi karának oktatója. Ők ketten vannak ma itt, hogy együttesen tartsák meg az Olá, a Hunyadi és a Drakula családok genealógiájához hozzászólást jelentő előadásokat. Az érdeklődés népes, a hangulat felfokozott, kérlek benneteket, akkor adjátok elő, amit gondoltok, parancsoljatok.
Az előadásunk a következőképpen fog kinézni, megosztjuk egymás közt a munkát. Először arról fogok én szólni, hogy milyen eddigi forrásokat ismertünk az Olá, a Hunyadi és a Drakula családról. Ezeket a forrásokat hogyan értelmeztük, ezekből a forrásokból milyen eredményeket vontunk le eddig, utána pedig Emőke be fogja mutatni az új forrásokat, utána pedig arról fogok részben én beszélni, hogy ezekben a forrásokban melyek az új információk, hogyan tudjuk azokat értelmezni, a végén majd pedig megpróbálunk egy következtetést, eredményeket, vitára sarkalló kérdéseket föltenni. Az első dián az látszik, hogy milyen eddigi forrásokat ismertünk, ezek a források általában mind kiadott források, nem általában, hanem biztosan kiadott források, sokat írtak róluk, részletesen nem szeretnék ezekről beszélni, de ezen források alapján vázoltuk föl eddig a három családra vonatkozó történeteket és a három személyiségre vonatkozó történeteket, tehát Olá Miklós, Hunyadi János és Drakula, azaz harmadik Vlád. Nem részletezem tovább, hogy itt ugye miket látunk, ezeket csak így megmutatjuk az érdekesség kedvéért. Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a forrásokból? Itt ezt egy kicsit hosszabban mutatom. Itt pirossal jelöltem azokat a részeket, amelyeket eddig bizonytalannak tartottuk, vagy ezekre a személyekre általában csak egyetlen forrás, mégpedig Olá Miklósnak a levelei, a Szeperuszhoz írt levelei, vagy a Hungáriája állt rendelkezésünkre, és ez alapján állítottuk föl ezeket a családfákat. A jobb oldalon lévő, ami nem pirossal kiemelt, azok teljesen rendben vannak, azokról források vannak, azokat ismerjük. Ugye itt a kérdéses személyek, ugye Hunyadi Marina, aki Hunyadi Jánosnak lett a leánytestvérje, ez a bizonyos Manzila a férje, aztán az ő másik fiúk a Stancsul, és a Stancsulnak a két fia, Dánusz és Petrusz, ezekről ír ugye Olá Miklós, de ezekről egyéb forrásokat nem ismertünk, eddig csak az övét. Nézzük meg, hogy hogyan függ össze a két család, tehát először sorban is az Olá család és a Hunyadiak, ez is szintén az Olá Miklós beszámolói alapján. Ugye látjuk itt a Hunyadi családot, és ugye itt szintén pirossal kiemelt Morzsina Erzsébet, akinek a személyéhez és a nevéhez fűződően szintén csak nincsenek egyértelmű és biztos forrásaink, és ugye itt szintén a Hunyadi Marina és a férje Manzila szintén pirossal szerepel. Ebből a táblázatból, ebből a genealógiából látszik, ugye, hogy elvileg Hunyadi Marina Olá Miklósnak a nagyanyja lehetett, tehát így állt rokonságban a két család, a Hunyadi család és az Olá család, amire nem hangsúlyosan, de azért több ízben Olá Miklós utalt. Nézzük meg, hogyan függött össze az eddigi források alapján és az eddigi ismereteink alapján a Drakula család és a Hunyadi családja. Ugye itt a Drakula felesége körül van vita, az több forrás említette, hogy Drakula Mátyás király valamelyik rokonát vette feleségül. Eddig, ami biztos volt, ugye Kubinyi András és Fedeles Tamás kutatásainak köszönhetően ők derítették ki, hogy biztos, hogy a felesége volt a Szilágyi családból származó Szilágyi Justina, és most, hogy a Szilágyi Justinától, vagy valamelyik más feleségétől, ugye az eddig úgy tudtuk, és az volt a szakirodalom véleménye, hogy Szilágyi Justinától Drakulának nem születtek gyerekei, tehát valamelyik más feleségétől származhat az a három gyerek, akit itt ismerünk, tehát Mihnea Cselerau, Rossz Mihnea, egy másik Vlád nevezetű, és egy harmadik fiú, akikről vannak, eddig is voltak forrásaink. És
Anyuci, nem tudom, mi az 56, egy pillanat, mondasz egy számot csak úgy, hogy 1950, miért nem azt mondod, 1953?
Elnézést, valaki húzza le a mikrofon, kapcsolja ki a mikrofont, jó, mert valami egyéb is hallatott most. Jó, tehát a Mihnea fiait is, és a egyik lányáról is voltak információk. Tehát ezek voltak eddig az ismert adatok, az ismert források, ezeket értelmeztük, ezekről beszéltünk eddig. Általában az általános véleményt azt még Elekes Lajos fogalmazta meg ugye 1940-ben, és azóta ez a vélemény úgy tartotta is magát, ugye, ami itt idézek egy kis részletet az Elekes munkájából, hogy a Stáncsul és Dán Péter személynek az azonosítása az nagyon nagy nehézségekbe ütközik, ugye ezért emeltem ki, vagy emeltük ki a táblázatban pirossal, aztán a manzilája az pedig lehetetlen, azt meg se lehet állapítani, hogy kicsoda volt. Az tény, hogy a neve szokatlan, és a másik pedig, amit írt Elekes szintén, és amit a magyar szakirodalomban ugye nem fogadtak el általában, az az, hogy Hunyadinak egy ilyen Marina nevezetű leány testvére az nem volt. A román kollégák azért hitelt adtak az Olá Miklós beszámolóinak, tehát ők elfogadták, hogy Manzila létezett, azt is elfogadták, hogy Hunyadi Jánosnak volt egy Marina nevezetű testvére, aki az Olá Miklós nagyanyja. Keresték is ezt a Manzilát, azonosították egy-két személlyel, egy bizonyos Münzea nevezetű román személyt kerestek, az azonosítás az nem éppen meggyőző. Most következnek az új források, amelyekről amelyeket bemutatja Emőke.
Jó, mielőtt az új forrásokra rátérnék, egy nagyon rövid kis kitérőt tennék, ugyanis szeretném elmondani, hogy hogy kerültek elő ezek az új források. Pár évvel ezelőtt az esztergomi primási levéltárban kutattam Olá Miklós levelek után, amikor a levéltári jegyzékben egy olyan tételre lettem figyelmes, aminek az volt a címe, hogy Olá Miklós családfája, dátum nélkül. Gyorsan kikértem ezt az állagot, és hát az első pillantás szembetűnő volt, hogy ez egy egykorú forrás, tehát 16. század közepi. És mivel az érseki iratok közt volt, ezért azt gondoltam, hogy ezzel érdemes lesz majd foglalkozni. Úgyhogy gyorsan el is tettem ezt 2-3 évre, és nem foglalkoztam vele. És aztán, amikor legközelebb elővettem, akkor a Fazekas Istvánnak jeleztem, hogy találtam egy ilyen családfát, és érdekes lehet, mire az István, ugye a maga szerint mondja, rávágta, hogy jaj, hát több is van, az Eszterházi család hercegi ágának a levéltárában ő többet is látott, és akkor átküldte a jelzeteket. Azt már az esztergomi családfánál tudtam, hogy hát Leventét ebbe be kell vonni ebbe a kutatásba, mert elég sok ideje foglalkozik az Olá, a Hunyadi meg a Drakula családokkal, genealógiájukkal, és hát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy a MOL-ba már együtt mentünk, tehát hogy ez egy közös kutatás. Innentől fogva. Az Eszterházi anyagot kikértük, itt egy elég nagy állagot átnéztünk, nagyon sok kéziratot, sok családfát találtunk, de a legtöbb az 17. századi, és hát ilyen egészen szörnyű kompilációk is vannak, ahol amúgy a tudásunk szerint unoka és nagyszülő egymás testvérei, vagy teljesen felsérülnek, szóval ezeket a forrásokat kizártuk. Amiket itt most be fogunk mutatni, azok viszont mind Oláh Miklóshoz köthetőek, tehát hogy ezekkel érdemes foglalkozni. Itt van tehát ez a négy forrás, ami két levél. A második levélnek van egy családfa melléklete, és utána van még két másik családfa. Tehát ilyen sorrendben fogom őket bemutatni, kronológiai sorrendben. Ha ránézünk a források keletkezési dátumára, akkor azt mondjuk elég könnyen beláthatjuk, hogy mi volt a kontextusuk, tehát mi hívta őket életre. Oláh Miklóst reprezentációs célok vezérelhették, mikor közeli és távoli rokonaitól adatokat kért a család eredetére vonatkozóan. Tehát itt az Oláh István és a Drakula László levél, ezek adatszolgáltató levelek. Az első levél még az Oláh család hatalmi törekvéseihez kapcsolódik. István Szászvárosi király bírói címének a másodszülött Mátéra való átörökítése volt a cél. A második levél és annak melléklete már Oláh önkéntes emigrációja utáni karrierépítéséhez tartozik. Ugye 1543-ban ő már zágrábi püspök, és nyilvánvalóan elkezdte előkészíteni a később, végülis 48-ban elkészült címeres nemes levelét, ahhoz a saját családi történetet. A két legteljesebb családfa pedig egyértelműen az esztergomi érseki kinevezéshez kapcsolódik. Ezek ugye a családi portfólió részét képezik, és így fontos elemei az érsek önreprezentációjának. Nézzük akkor sorban. Itt van Oláh István levele, amely 1520. április 22-én kelt Szászvároson. A levelet István fiának írja, akit bár nem nevez meg, de hát a kontextusból egyértelműen kiderül, hogy Miklósról van szó. A levelet egy hosszabb tanulmány kísérletében még idén megjelentettem az ITK-ban, úgyhogy most csak röviden ismertetném, és egyúttal szeretnék köszönetet mondani Szabó András Péternek és Dömötör Adriánnének a általuk nyújtott sok-sok segítségért. Nézzük át. István a levél írásakor 16 éve Szászvárosi királybíró. Ez egy elég hosszú idő. Ráadásul minden bizonnyal elég idős is volt már, és hát a levél végén a fiát arra kéri, hogy küldjön neki két könyvet, aminek a legfontosabb ismertető jegye, hogy nagy betűvel legyen nyomtatva, tehát biztosak lehetünk benne, hogy már rossz volt a látása is. Úgyhogy szeretne leköszönni erről a király bírói tisztségről, és a fiára, Mátéra azt átruházni. Érdekes, hogy ezek szerint ez a 16 év folyamatos királybíróskodás nem lehetett maradéktalanul sikeres, hogyha még ennyi idő után is bizonygatni kell a nemes származásukat. A család a havasalföldi román nemesi családokhoz való kapcsolódását igyekszik felmutatni, legalábbis ez a levél erre utal. Itt a levélben, az első bekezdésben arról ír a fiának, hogy kérdett fiam, hogy milyen rokoni kapcsolatom van nekem Mine Vajdához, vagy Mine Vajdához. Hát elmondom, az én anyám és Mine anyja atyafiasok voltak. Erre még többször vissza fogunk térni az előadás folyamán, mert ez egy nagyon fontos pontnak tűnik. Tehát ez az úgynevezett atyafiasok, hogy mit jelent, ez egy fontos momentum lesz. Tehát a levél szerint Oláh István azért csak tudta, hogy ki volt a saját anyja, itt nem nevezi meg, de hát akkor ezek szerint Hunyadi Marináról van szó. Tehát Hunyadi Marina és Mine anyja, akit majd egy későbbi forrásban megtudunk, hogy Helénének hívnak, atyafiasok voltak. A TESZ és az erdély szótörténeti társ szerint ez ebben az időben azt jelenti, hogy egyazon apától származó gyermekek. Tehát az anya nem biztos, hogy közös, de az apa igen. Ez az egyik fontos állítás a levélben. A másik fontos állítás a következő bekezdésben olvasható, ahol István a bátyjáról, Stancúról ír, akiről egyébként Oláh Hungáriában is megemlékezett. Stancúrnak a vezetékneve, tehát ugye a ragadvány neve az volt, hogy Krautemplás, tehát káposztás hús, és ezt a havasalföldi bojárok adták neki, méghozzá azért, mert 100 lakta körzetben lakott. Tehát itt ugye ez is egy fontos momentum, hogy 100 közt lakott, de azért a neve az így félig romános, ez a Stancúr, de mégis német a vezeték neve, azt is kiemeli, hogy vezetéknév, ez is egy elég korai találat erre a szóra, a TESZ szerint legalábbis. Tehát, hogy ez is egyértelműen kiderül, hogy ez egy ragadványnév, tehát nem családnév értelemben használják még. Ugyanúgy, ahogy Olá Istvánnak is a ragadvány neve az Olá, tehát ő ezt magának adta ezek szerint. És a harmadik fontos dolog, ami itt még a levélből kiderül, hogy István megígéri a fiának, hogy el fog neki küldeni egy jegyzéket azokról a falu nevekről, amelyek a család birtokában vannak. Ugye a levelet Szászvárosból küldte, de az a jegyzék, amire szüksége lenne, az a Szebeni házban található, úgyhogy ígéri, hogy majd elküldi. Gondoljuk, hogy el is küldte, de hát ugye egy későbbi jegyzéket fogunk látni, nem tudjuk, hogy ez ugyanaz-e. A második forrás, ugrunk egyet az időben, már 43. december 11-én kelt, Drakula László küldi Olá Miklósnak. Ugye Drakula László a híres Drakulának az unokája, és ez a levél az Eszterházy levéltárban maradt fent. Egyébként érdekesség, hogy egyik se, tehát hogy a két példányban is megtalálható ezen a jelzeten, egyik sem az eredeti misszilis, hanem két másolat. Ez, amit ide kivetítettünk, ez tűnik olyan másolatnak, mint hogyha kiszedegették volna az érdekes részeket az eredeti misszilisből, egy ponton megszakadt, tehát nincs befejezve a levél, és utána itt a piros, mutatod, tehát itt pirossal jelöltem, Olá Miklós saját kezüleg beleírogatott ebbe a másolatba, és utána, ugye itt van a levélnek a vége, itt hirtelen megszakad, itt kékkel aláhúztam például egy példamondatot, ami szövegszerűen kiolvasható a családfáról, azt ő elkezdte lerajzolni saját kezüleg, tehát ez itt az Olá saját kezű családfa rajza. Na most Drakula László szerint ilyen információkhoz juthatunk a családról. Drakula Ugyadi Mátyás egy női rokonát vette feleségül, és három fia volt. Mine Vajda, Olá István és Drakula Lajos, tehát László apja. Tehát ezek szerint, ugye ez csak úgy egy az egyben lerajzolta Miklós is, nem kritizálta, tehát Olá Miklósnak a nagyapja a híres Drakula. Mivel ez sehol máshol nem kerül elő, maga Olá István se így emlékezett, akit ugye a legmegbízható forrásnak gondolunk, mert mégiscsak legközelebb állt a említett személyekhez. Azt gondolom, hogy itt a Drakula László pár dolgot kontaminált, és ez egy elég nagy tévedésbe torkolott. Valószínűleg Drakulának több feleségét összevonta egy feleségé, és hát ugye itt ez a Hunyadi Mátyás rokona nő, tehát ugye itt is több nőről van szó, tehát hunyadi lányokból is lehet, hogy több volt, itt mindenkiből egy nő lett, és így sikerült ezt a családfát felrajzolni. Ezt egyébként Olá Miklós a későbbi családfarajzokban egyáltalán sehol nem használja fel, szóval ezt ő is annak gondolta, hogy ez egy nagy-nagy tévedés, tévút. Következik az első nagyobb családfa. Az Eszterházy család levéltárában maradt fent ez a példány is, sokkal összetettebb, mint amiket ugye előtte láttunk. Ebben minden bizonnyal már bele tudta dolgozni azokat a forrásokat is, amelyeket ugye a Hungáriában, vagy a Cepperhez írt levélben említett, tehát a Péter Vajdától kapott levél, adatait, stb. Tehát itt már elég sok forrás a rendelkezésére állt. A családfa valószínűleg még érseki kinevezése előtt készülhetett, és azért gondolom, hogy ez így történt, mert utána Olá Miklós saját kezüleg ezt a családfát is kijavítgatta, és itt például beírta magához, hogy ő már archiepiszkopus, tehát hogy eredetileg nem volt ez ideírva, beírta az unokaöccseinek a nevét, hát picit javítgatott, beírta a rokonnak, hogy ez a János egyébként egy Hunyadi János, akiről itt szó esik, tehát hogy ilyen apró javításokat végzett a szövegen. És azt azért látjuk, hogy ez mindazonáltal továbbra is még csak egy piszkozat. A piszkozaton viszont azt kivehetjük, hogy van egy ősatya, akit csak Paternek hív, nincs neve, tőle származott Hunyadi János, és ugye itt látjuk akkor a Hunyadiakat meg a Korvinokat leszármazni. Van egy Ivaszkó, és itt van Marina, Igen. Marina Manzilához ment feleségül, és 6 gyermekük született, vagy 6 gyermeket neveltek, ugye erre majd visszatérünk. István Stancul, ugye róluk eddig is tudtunk, hogy Olán Miklós elmondásából, hogy léteztek, és hát itt további nevek is előjönnek, akiket eddig sohol nem ismertünk, nem olvastunk róluk. Van egy Dánusz, van egy Radul, van még egy Dánusz, és egy Dorotea. A személyek neve mellé egyéb információkat is feltüntet ez a családfa, így például az, hogy Teodóra, vagy Dorotea, máshol Teodóra neve, Dorotea özvegyen élt, illetve, erről még bővebben lesz szó, Marina milyen hozomány kapott, amikor férhez ment. Erről Levente fog beszélni. Amit itt még szeretnék kiemelni ezen a családfán, ugye egyrészt, hogy a Hunyadiak rajta vannak, másrészt az, hogy Mine Vajda, akinek ugye az anyja és István anyja atyafiasok voltak, hát ez az ábra szerint nagyon nem működik. Tehát itt ez csak úgy működne, hogy valami apai ágon rokonok, de úgyse. Tehát, hogy itt valami ezen az ágrajzon elcsúszott ahhoz képest, amit az István mondott, és utána ez öröklődni is fog. De hogyha megnézzük a kronológiát, ez így amúgy se állja meg a helyét. Tehát Mine, aki 2 generációval lejjebb van, mint Olá István, 1462-ben született, tehát ez az egész így nem nagyon jön össze. Itt van egy komoly problémánk ezzel a családfával. Jó. És hát akkor az utolsó forrás, amivel kezdődött az egész kutatástörténet, ez az esztergomi. Ez úgy tűnik, hogy ez egy végső változat, vagy majdnem végső, és nem csak az szól emellett, hogy azért azt látjuk, hogy nem annyira piszkozatnak néz ki, nem inkább tisztázatnak, hanem az is, hogy ezt elvitte magával Olá Esztergomba. Tehát, hogy ez nem a családi iratok közt hagyományozódott, tehát nem került be végül az eszterházi családi levéltárba, hanem ez az esztergomi érseki anyagok közt őrződött meg. Itt pirossal jelöltem, van benne javítás, de abban nem vagyok biztos, hogy az Olá Miklós keze. A magát, a stemmát viszont nem más jegyezte, és itt Pazekas István érdeme, hogy beazonosította a kezet, ez Liszti Jánosnak a keze, tehát aki 50-es évek elejétől kezdve Olának titkára volt, aztán a törvénytelen lányának a férje, szóval egy viszonylag közeli kapcsolat, munkatárs. Azt látjuk, hogy a családtól az előzőhöz képest kisebb lett. Eltűntek a Hunyadiak. Tehát itt fent, itt kéne lenni a Hunyadiaknak, nincsenek, tehát így ki lettek radírozva. Itt megemlítik az, hogy Hunyadi Jánosnak a testvére Marina az ősanya, tehát hogy ennél a generációnál kezdődik ez a családfa, és nem később, nem az ősatyánál. Igen. Aztán ugye itt a családfa legnagyobb újítása az, hogy az előző családfánál már látott apró szöveges megjegyzések mellett találhatunk egy listát a család tulajdonában lévő birtokokról. Tehát ugye itt most akkor megint fel kell idézzük, hogy István ígért egy jegyzéket a családi birtokokról, lehet, hogy ez az, ami ideig bekerült felsorolás jelleggel, lehet, hogy nem. Nem tudjuk. És hát még itt annyi érdekességet jegyeznék meg, ha már Liszti János neve elhangzott, hogy ugye 53-ban lett esztergomi érsek Olá, tehát hogy 53. május 7 utáni ez a családfa, nem tudjuk, hogy pontosan mikor készült, de én azt gondolom, hogy 1554-55 előttinek kell lennie, méghozzá amiatt, mert Lukrécia nem szerepel ezen a családfán, tehát a saját törvénytelen lánya nem szerepel a saját családfáján. Ennek az lehetett az oka, hogy pont ezekben az években történik az ő törvényesítése, és később a 62-es végrendeletében már úgy szerepel Lukrécia, mint aki a, itt van ugye Olá Miklós, az ő öccse volt Máté, Máté fia volt Tamás, és Tamásnak volt a lánya Lukrécia, tehát hogy ide szuszakolták be a családfán, ez lett a hivatalos verzió, de úgy látszik, hogy 53 és 55 közt még ezt nem sikerült kitalálni, ezt a megoldást, úgyhogy inkább nem szerepeltette a családfája. Jó, és akkor én most átadnám a szót, hogy mit kezdünk ezekkel az új adatokkal.
Igen, Hát gondolom az már eddig is nyilvánvaló volt, hogy van új adat bőven. Itt próbáltunk egy ilyen letisztázott változatot kiállítani mindazokból, amit az emőke elmondott, és itt szintén pirossal jelöltem azokat a személyeket, amelyekről eddig semmit nem tudtunk. Lehet látni, hogy Hunyadi Marinának és a férjének, akinek a neve ebben az iratokban egyértelműsödik, mi volt a neve, Mancila de Robinstein, és vagy beszélek erről a névről, és azért az is látszik, hogy Hunyadi Marinának és ennek a bizonyos Mancilának a gyerekei azért úgy két részre oszlanak, tehát egyrészt van itt az Olá István és a Stáncsul, akik inkább a magyar és, hogy mi mondjam, ilyen szláv vonalhoz, vagy szláv, szász vonalhoz tartoznak. A forrásokban is így szerepel a nevük, tehát Stefanus Olá, vagy Stáncsul Krautenfleisch, hogy mondta az emőke is. És másik oldalon vannak pedig a román nevek, a Dánckurtul, Ráduskurtul, Dán kettős, két Dánckurtul is, Teodóra is. Ebből arra gyanakszunk mi, hogy Hunyadi Marinának legalább két férje is volt, tehát nem csak Mancila volt a férje, valaki kellett legyen valamelyik, valaki más is a férje. Ezért lehet arra gyanakodni, majd a később ezekben rá visszatérünk, hogy ugye Hunyadi Marina, amit az Olá István írt, hogy a Hunyadi Marina és a Dracula felesége, azok csak féltestvérek lehettek. És szintén van két új szereplő, a Petrus Olá de Argyes, vagy Argyasi Péter, aki, majd meglátjuk, hogy miért érdekes, és az ő fia, Krisztoforusz, ezekről szintén eddig semmit nem tudtunk, tehát látjuk ugye, hogy ez a Péter, az Argyasi Péter, az a Petrus, ő pedig az Olá Miklós édesapjának, tehát Olá István testvérének a fia volt. Most nézzük meg egy néhány adatot ezekről a szereplőkről. A Mancila de Robinstein, ugye azt írja a forrás, hogy Magno Bojaronin Transalpina, a név alapján arra gyanakszunk, hogy szász származású lehetett, annak ellenére, hogy bojár volt Havasalföldön. A név jelentése ugye vörös kő, és az a hipotézisünk, hogy valami köze lehetett a vöröstornyi Rotenturn várhoz, talán kapitánya is lehetett. Ez egy határvár, ugyan Erdélyhez tartozott, itt vannak adatok róla, hogy Fehérvár megyéhez, aztán a szász nemzetnek adományozta egyébként a 5. László. Egyébként maga Olá Miklós is ír a Hungáriában Vöröstoronyról, és azt írja, hogy a szebeniek birtokában van. Majd visszatérek erre, hogy esetleg miért lehet érvényes ez a hipotézis, hogy valami köze lehetett ennek a Mancila de Robinsteinnak a Vöröstornyi várhoz, az minden esetre biztosnak látszik, hogy egy szász valakiről, katonáról, lovagról lehet szó. A két dán és Rádusz kultúrról is vannak adatok a havasalföldi korabeli okmányokban. Én csak egy ilyen adatot hoztam most. Van egy 1514. július 14-én kiállított oklevél, a Neagoje Basarab havasalföldi vajda állította ki ugye Argyas udvar helyen. Ebben az oklevélben arról van szó, hogy egy bizonyos Sztojka megvásárolt Rádusz Kurtoltól egy gyümölcsöst. Rádó és testvére Stáncsú Vojkutól szintén vásárolt egy gyümölcsös, stb. Az oklevelet pedig egy bizonyos Dán Skurtul írta meg, ez ott van az oklevélben, és ez érdekes módon egyezik az egyik forrásunknak azzal a megjegyzésével, amiben szintén egy Dán Skurtul szerepel, ugye, aki egy virum literátum volt, tehát egy literátus és okos ember, aki fiatal korában meghalt. Az a véleményünk, hogy ebben a havasalföldi oklevélben szereplő Dán és Rádu ugyanaz, akik a emőke által eddig bemutatott forrásokban szerepelnek. Aztán Hunyadi Marina. Ugye Hunyadi Marináról idéztem Elekest, itt ismét idézzük, hogy nem találjuk a nyomát. Karácsonyi János ugyanerről írt, hogy megbocsátható, de tisztelettel félreértendő Olának. Ez a nagy Zoló állítása, hogy az ő nagyanyja ugye Hunyadival kapcsolatban lehetett volna. Hát úgy látszik, hogy nem volt igaza sem Karácsonynak, sem Elekesnek, hiszen a forrásunkban az áll, hogy bizony Marina szíve Margaréta, ugye, tehát vagy Margaréta, az a Hunyadi Jánosnak a testvére volt, Szororem, és ehhez a bizonyos Mancilla de Robinsteinhoz ment feleségül. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy ezek után legalábbis szerintem, hogy ez a Hunyadi Marina bizony létezett. Na most, említette már ugye az emőke, hogy már Olaj István is ígérte, hogy majd küld egy listát a birtokokról. Az esztergomi változatban, a genealógia esztergomi levéltárban lévő változatában ott vannak a birtokok. És azzal a megjegyzéssel, hogy Hunyadi Marina birtokait, az a bizonyos Teodóra, vagy más forrásokban Dorotea lánya örökölt. Ezeket a birtokokat lehet azonosítani, egy részük a mai napig is megvan, tehát létező települést. Nem az összest soroltam föl, amelyek szerepelnek a forrásban, csak néhány fontosabbat ezek közül. Itt megemlíteném ezt a Villám Kínen, az utolsó, ugye, ez a Kínán Vöröstorony melletti falu és határátkelő hely. Ez csak úgy gyanítjuk, hogy lehet, hogy ezért van köze, ennek köze lehet a Mancillához, lehet, hogy az ő birtokába volt, és úgy került aztán a Hunyadiak birtokába. Kétségkívül körül a Hunyadi birtokoknak az elhelyezkedése Havasalföldön. Itt aláhúztam azokat a birtokokat, ugye, amelyeket említenek a források. Itt van Argyasudvarhely, Kurtel de Argyes. Ez Argyasudvarhelyhez képest körülbelül 50 kilométeres körzetben találhatók ezek a birtokok. Ha megnézzük, itt van három útvonal, és nagyjából ezek mellett, az útvonalak mellett terülnek el ezek a birtokok. Ezek azok az útvonalak, amelyek Erdélyből, pontosabban a szász városokból, főleg Brassóból, Szebenből jönnek le Havasalföld fele, és aztán itt Argyasudvarhelynél egyesülnek. Hát itt bonyolódott le az egész szász kereskedelem Havasalföld fele, és hát a hadseregek is itt vonultak, de azok mondjuk csak mértékkel, hisz ezek azért nem voltak olyan útvonalak, ahol nagyobb hadseregek is át tudtak volna kelni. Itt van egy másik ilyen táblázat, ugye itt látszik az aláhúzott részeken legfölül, ugye nagy disznót, Talmács, itt Lotrior, itt van valahol, csak itt a térképen nincs rajta, itt van valahol Vöröstorony, itt van ez a Kínem, Kínén, szintén ez a határátkelő hely, és itt jön lefele az út, aztán itt van annak a többi szintén aláhúzott területek, vagy aláhúzott birtokok. Ezek érdekesek, hogy miért ezen az útvonalon fekszenek, ezekről lehet sokat beszélgetni, csak annyit említenék meg, hogy egy fiatal román kollega, Marián Komán írt egy egész komoly monográfiát Havasalföld középkori történetéről, és ő azt állítja, hogy ezek mellett az útvonalak mellett elterülő, hát nem annyira várak voltak, ezek inkább ilyen kisebb erődítmények. Ezek bizony a magyar király tulajdonában voltak még a 16. század elején is, tehát nagyon figyeltek a magyar királyok arra, hogy ezekben a várakban, erődítményekben magyar, szász, persze román is, de azért a hozzájuk hűséges helyőrséget helyezzenek el. Na most a legérdekesebb Hunyadi birtokra szeretnék rátérni, az nyilván a Hollókő, Corvide Piatra. Mi áll a forrásokban, ugye? A forrásunkban az áll, hogy Havasalföldön ugye a olányelven, Valahika lingvá, Corvide Piatroknak hívják. Hungárice Hollókő, amit ez a bizonyos Teodóra, tehát Hunyadi Marinának a lánya birtokol. A másik forrásban viszont az is áll, hogy ezt a Teodórát, ugye, aki Hunyadi Marina és Mancilla lánya, ezt a Teodórát még gyerekkorában Olá Miklós is ismerte. Na most mit tudunk még Hollókőről, és akkor a Hunyadi János, Hunyadi Marina Hollókő, a másik forrásban, amiben ugye ott vannak az Olá Miklós saját kezű bejegyzései is, ugye azt olvashatjuk, hogy ugye feleségül ment Mamzillához Marina, és Habitquén Dótem a Ioanni Hunyadi, tehát ezt a Korvi vagy Hollókő birtokot Marina Hunyadi Jánostól kapta. Vagy fivérét, tehát ugye ott van a Hunyadi János is. Tehát egyértelmű, hogy a kezdetben a birtok, a Hollókő az a Hunyadi János birtokában volt, aztán Marinához került, aztán pedig a lányához került Teodórához. Vagy, na most ez a hollókő, ez a mai napig is megvan, ma állítólag van is valami helyi legenda arról, hogy a Hunyadi család ott onnan származik, még azt is tudják a helybeliek, hogy hol van a Hunyadiaknak a régi várnak a romjai. Az biztos, hogy jelen pillanatban található ott egy sziklába vájt templom, amit kolostor, az ott lévő szerzetesek, ortodox szerzetesek, akik most visszaköltöztek oda, ők használnak. Nagyon régi, a román művészettörténészek szerint valamikor már a 14. században megépült. Itt mutatok róla két mostani képet. És ami még érdekesség ennek a szikla templomnak, az az, hogy két apszis van benne. Egyesek azt mondják, ez csak feltételezés, tehát azért ezt nem, erre nem esküdnék meg, hogy egyesek azt mondják, hogy ez azért van, mert két szertartást végeztek benne, egy keleti, egy görög rítusú, és egy nyugati, egy katolikus szertartás, de ez természetesen csak feltételezés. Na most, hát ha ennyi hollófészek van itt a környéken, és ennyi hollós dolog van a környéken, és ezek mind a Hunyadiakhoz kapcsolódnak, akkor nagyon erősen feltételezhetjük azt, és megállapíthatjuk talán azt, hogy a Hunyadi címernek kell, hogy legyen valami köze ezekhez a hollós helységekhez, és nagy valószínűséggel ezt még akkor kapta meg a család, amikor még Havasalföldön voltak, de nem a havasalföldi vajdától, hanem a magyar, nem a magyar királytól. Most hollókő történetéről szintén vannak adatok a korabeli román forrásokban, egy legkorábbi adat 1456-ból, amikor a Vladislav Vajda egy bizonyos Mogos Zsupánnak adományozza. Itt csupa gyanús név van. Ez a Mogos, az nem más, mint Hunyadi Jánosnak a testvére az 1409. évi Hunyadi adománylevélből, amikor ugye a Zsigmond a Hunyadiaknak adományozza a Hunyadvárát, ott Mogos Zsupánt emlettik, mint a Hunyadinak a testvére. Nagyon könnyen elképzelhető, és egyébként ez a név, azzal a román névtanosok is egyetértenek, és azt mondják, hogy a magyar magas szó, magas szóból jön. Tehát nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez ugyanaz, ez a Mogos Zsupán, aki szintén Hunyadi János testvére. A tanúk között pedig ott van egy Stancsul Vornik, aki még 1456-ban könnyen áprilisában még könnyen elképzelhető, hogy ugyanaz, az bizonyos Stancsul, az az Olá Miklós apjának a testvére, az az Olá Miklós nagybátyja. Aztán a későbbi adatok is vannak, még a hollókörről. A lényeg az, hogy a 16. század elején, már 1512-től végleg az egész falu az ott megtelepedő ortodox kolostornak adományozza Nyágoly Baszaráb, és a későbbiekben aztán így is nevezik, a mai napig is így nevezik, ugye, hogy a hollókői vagy a Corvede Piatrai kolostor. Na most még néhány szót, hogy ki volt az az informátor, akit megneveznek a esztergomi levéltárban lévő letisztázott genealógiában, ugye itt megnevezik, hogy ki honnan vannak ezek az információk, ugye ex relatione Petri Ola Vajvode Transalpinis. Tehát Petrus Vajda, vagy a Péter Vajda, aki ugye nem más, mint amíg az elején, amit bejelöltünk pirossal, ugye a Stancsulnak a fia, Stancsul, aki Ola Istvánnak volt a testvére. Erről a Péter Vajdáról szintén ír a Hungáriában Olá Miklós, és ott is megírja, hogy tőle szerezte azokat az információkat, amelyeket a Hungáriában megírt a családjáról. És azt is leírja, hogy mi történt ugye ezzel az Árgyesi Petrusszal, a Vajdával, aki Magyarországon van akkor, amikor ezt Olá Miklós írja. Tehát ez valamikor ugye 1535-36-ban van, amikor Olá Miklós Brüsszelben van, és ott írja a Hungáriát, akkor kap a Magyarországon tartózkodó Petrusztól egy levelet, amiben ez a Petrus írta meg a családnak a genealógiáját és az egyéb információkat is, és ő ezeket dolgozza be a Hungáriába. Az egy külön kérdés, és arról sokat lehet majd vitatkozni, hogy a többi információt, amelyek valószínűleg a Petrus levelében voltak, és amelyeket ezek az általunk bemutatott genealógiák tartalmaznak, azokat Olá Miklós szép csendben elhallgatta és elfelejtette. Valószínűleg ez a Péter Vajda, az akkori uralkodó, a Rádu Pájszié, vagy akkor trónra kerülő Rádu Pájszié ellen lépett fel, és ezért csonkította őt meg, Rádu Pájszié, és ezért menekült aztán Magyarországra, tehát igazából trónbitorló volt Péter Vajda, mert nem igazán lett volna joga, mert nem származott fejedelmi csontból, ha csak esetleg ugye itt a Stanchulnak valamelyik a felesége nem származott vajdai családból, de erről nem tudunk semmit. Tehát ezzel csak azt szeretnék mondani, hogy Olá Miklós informátora, és akire jó részt, ugye Olá István mellett, meg Drakula László mellett az egész információ tömeg alapszik, azért ez egy megbízható forrás lehet. Most nézzük meg, hogy kapcsolódik az egész Drakulához, és hogyan néz ki ez. Ugye itt mondta már az Emőke, hogy itt ellentmondás feszül az Olá István levele és a későbbi genealógiák között, mert az Olá István levele mást mond. Ugye a genealógiánk, ami az Esterházy családban és az esztergomi változatban is, ugye arról azt írja, hogy Hunyadi Marinának és Mancillának a fia volt Dán Skurtul, az ő leány volt ez a bizonyos Helena, akinek a férje volt Drakula. Tehát itt már nyilvánvaló, hogy Drakulának van egy első felesége, és aztán később, amikor már itt van Magyarországon, Budán, akkor az 1470-es évek elején veszi el a második feleségét, aki Szilágyi Justina, de Szilágyi Justina előtt volt még egy felesége, aki szintén a Hunyadi családból származott. És itt vannak az adatok az első feleségéről, aki tehát nem azonos a Szilágyi Justinával, 1462 és 1464 közöttről vannak adatok, amelyek alapján lehet tudni, hogy akkor volt már egy felesége Drakulának. Ugye a kérdés, vagy ami nálunk is a forrásokban ellentmondás, az az, hogy ez ki lehetett ez a bizonyos Helena, ugye itt a Drakula László által felállított genealógiában is, ahogy a Emőke is mondta, ő csak annyit ír, hogy volt egy felesége egy Mátyás király rokonságából, de nem mondja meg, hogy ki. Viszont az Olá István levelét vettük hitelesnek, hiszen arra mindenki emlékszik, hogy ki volt az anyja, és ki volt az anyjának a testvére. Aztán, ha kicsit visszamegyünk az időbe, akkor már biztos, hogy nem. És az Olá Miklós, ugye, ahol azt írja, hogy az ő anyja és Mihnea anyja, azaz Drakulának a felesége, atyafiasok voltak, tehát legalább féltestvéreknek kellett lenni, akkor az azt jelenti, hogy Drakula bizony Hunyadi János valószínűleg nem egész, hanem csak fél testvérét vette el feleségül, tehát ő volt az első felesége, és utána lett Szilágyi Justina. Itt lerajzoltuk ugyan, hogy Drakula Lajos meg ez a bizonyos Vlád tőle származik, valószínűleg, de ez még szintén vita tárgya lehet. Itt csak röviden, hogy vannak adatok Drakula Lászlóról, de ezt most nem szeretném én most elmondani, mert azért az idő is elég előre haladott, tehát vannak adatok, 1510 és 1553 között vannak adatok. Talán a lényeg annyi, hogy ugye sokáig úgy gondoltuk, hogy a végén a Drakula László a Cegei Vas családba házasodik be, de ezt végig Kovács András bebizonyította, hogy nem, hanem a Gyulai családról van szó. És akkor most átadnám ismét a szót az Emőkének, hogy foglalja össze, hogy mire is jutottunk, és hát melyek azok, és mire nem jutottunk.
Mire nem jutottunk, igen. Hát megpróbálom összefoglalni, és a kérdéseinket föltenni. Tehát a most feltárt források értelmezése és a korábbi ismeretekkel való ütköztetése után a következő megállapításokat tehetjük. Tisztában vagyunk azzal, hogy sok kérdésben nem tudunk tisztán látni, vagy így biztosan fogalmazni, és további megerősítő adatokra lesz szükség, de van, ami már most beigazolódott. Ami a források kezelését illeti, ezt ugye Levente is mondta, az Olá István levelét vettük a legmegbízhatóbb forrásnak, mert ő volt a legközelebb azokhoz a részekhez, amelyek eddig homályosak voltak. Tehát ezt igazabbnak vesszük, mint amit Drakula László ír, vagy amit az Argyasi Péter, vagy amit Olá Miklós, mert ugye ők mind egy generációval lejjebb vannak. Az köztudomású, hogy Olá igen gondosan ügyelt arra, mármint Olá Miklós, hogy hogyan mutassa magát a külvilág felé. Ugye gondoltunk itt a cenzúrázásaira, a szerkesztési elveire a leveleskönyvben, de konkrét hazugságon nem sikerült eddig rajta kapni. Azon viszont igen, hogy a fókusz megpróbálja eltolni. Tehát most ugye emlékeztetnék arra, hogy a Hunyadiakat lesatírozza a családfáról, vagy picit elhallgatja, vagy más szempontokat emel ki. Az látszik, hogy a havasalföldi román nemességhez való kapcsolódást igyekeztek kiemelni. Már a 20-as levél kapcsán is látszott, de a későbbi családfákban is ez látszik, hogy az rekonstrukcióban ez a legfontosabb elem. Akkor is, hogyha közben nem hallgatja el a szász és a magyar ágakat sem. Ugyanígy feltűnő, ugyanígy nem értem a Hunyadiaknak a elhallgatása. Ennek egyébként könnyen lehet a magyarázata az, hogy ugyan eltelt már pár évtized, de a Habsburgok támogatását élvező Oláh Miklós nem szívesen emlegette fel a Hunyadi nevet a Habsburgok előtt, mert lehet, hogy ez még mindig vörös posztónak számított a szemükben. Tehát ezt láthattuk, hogy Manzilla és Marina valószínűleg érkeztek, a Stanculágról előkerültek új adatok, Mirce, valaki le tudná némítani? Köszönöm. Mirce a testvérének a nevét eddig nem tudtuk, csak annyit tudtunk, hogy volt egy lántestvére, aki egy moldvai fejedelemhez ment hozzá, most megtudtuk, hogy Annának hívják a családfából, tehát nagyon sok ilyen apró adat előkerült. Új rokonok, mint Teodóra, Skurtulok, stb. A Dracula több házassága is egy fontos pont szerintem itt a kutatásnál, úgyhogy erre is el lehet indulni a továbbiakban. Ami ugye problémás, ezt közben is jeleztük, ez a Helena és Marina viszonya, hogy ők most testvéreke vagy sem, ez nagyon nem mindegy, illetve hát jeleztem, hogy a Lukrécia nem szerepeltetése is problémás. További eredmény, igen, egy pillanat. Igen. Azt is látjuk, hogy ezek a havasalföldi családok etnikailag szétszálaszthatatlanul kevertek, tehát magyar szász és román keveredésről van szó, vegyes identitású családok, és láthatóan minden aspektusát megpróbálták megőrizni a származásuknak. Itt tennék egy rövid kitérőt, hogy Oláh István a levelét magyarul írta a fiához, és emlékeztetnék arra, hogy azok már ismert adatok, hogy Oláh Miklós a testvéreivel magyarul levelezett, és a kisebbik húga Ilona magyar nyelven írta a végrendeletét. Tehát azt látjuk, hogy az Oláh családon, legalábbis Istvántól lefelé, írásban magyarul kommunikáltak. Minden bizonnyal németül is tudtak, amire egyrészt ugye érv lehet, hogy István német nyelvű könyvet kér a fiától, tehát remélhetőleg el tudta olvasni, ha elég nagy betűvel nyomtatták. És hát Oláh Miklós ugyan saját kezű német nyelvű levelet nem ismerünk tőle, de olyat igen, amit hozzáírtak németül, vagy amit aláírt. Tehát, hogy valószínűleg nem esett, tehát nem volt neki könnyű németül írni, de beszélte és olvasta a nyelvet. Az is gyakori, hogy több házasságból született gyerekeket egy szülőpár gyerekekként tüntetik fel ezeken a családfákon, és akkor itt utalnék a Erdély Gabriella családtörténeti lendületkutató csoportjának az eredményeire, tehát hogy ez itt is igaz, hogy mozaik családokat látunk, nincs ebben semmi újdonság. De ami segített nekünk kicsit eligazodni, hogy például különböző névadási szokásokat követnek, amire ugye Levente is utalt, hogy egy picit románosabb neveket látunk, ugye a Radul, Danus, Teodóra kapcsán, és utána ott az Oláh István, illetve a fivére gyermekeinél már inkább a magyar neveket részesítik előnben. Aztán további fogódzót adhatnak az olyan szóhasználatbeli különbségek, mint amikor Oláh István azt írja, hogy atyafiasok voltak az anyja, és Minea anyja, tehát hogy nem azt írja, hogy testvérek, tehát ilyen apró fogódzóink lehetnek, de mondom, ez nem életbiztosítás. Feltételezésünk szerint a férfiak, így Manzilla is, a havasalföldi magyar királyi várakban katonáskodtak. Manzilla és Oláh István felesége Huszár Borvála biztosították az Oláh családnak a szász vérvonalat, talán innen a gyors szászföldi karrier, de a jelek szerint a szász vezetés a családot nem fogadta teljesen egyenrangú félnek, és emiatt kellett a szász helyett vagy mellett inkább a román és a magyar eredetet megerősíteni. Azt hiszem, körülbelül ezeket, ja igen, azt írtam, de azt mondtad is a Hollókő címmel kapcsán, tehát hogy ezek az eredmények és a kérdések egyúttal. És hát itt csak felvillantom, megpróbáltuk lerajzolni, hogy hogy néz ki most a salátfa, ebből semmi nem látszik, tisztában vagyok vele. Ez itt Olá Miklós. Itt kerültek elő most új adatok. Ugye ezt a többit nagyjából ismertük, főleg a húgának a végrendelete alapján, de hogy ez a rész ez kicsit homályos volt. Itt van Dracula, és itt van Hunyadi Mátyás, és itt van János, most nem tudom, melyiket érdemes mondani. És hát azt látjuk, hogy itt a Hunyadi lányok kötik össze tulajdonképpen ezeket a családokat. Tehát ugye Marina révén jön be az Olá család, és Helena, aki meg ugye Draculával házasodott össze, ez lenne itt ez az összekötő kapocs, és hát Hunyadi János meg a másik ág. És akkor ezekbe egy kicsit bele is nagyítottam, de tehát ezeken még azért kell majd finomítani, és rajzolni, és további adatokat gyűjteni, de kezd valami formálódni. Köszönjük szépen a figyelmet!